Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Hatuma Podcast, határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak, és hát másnap van, ünnep másnapja, március 15-ét ünnepelte, március 15-ére emlékezett, március 15-én demonstrált a Kárpát-medencei magyarság. Ma arról fogunk beszélgetni bejelentkező kollégáinkkal, barátainkkal, hogy hogyan telt az ünnep tájainkon. Pressburger Csaba a Vajdaságból, Finta Márk Szlovákiából jelentkezik be, én Parászka Boróka vagyok Erdélyből. Hát milyen ez a másnap, Csaba, és milyen volt a tegnap?
Szerintem nem vagyunk olyan különösebben másnaposak most. Tavaly azt gondolom, hogy másnaposabbak voltunk, mert sokkal több volt az úgynevezett aktuál politikai áthallás az idén. Alapvetően a kultúráról, illetve Petőfiről szólt a nagy beszéd, amelyet minden évben a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor István megtart ilyenkor március 15-én. Egyébként érdekes módon ugye a központ ünnepségen Orbán Viktor is Petőfi Sándorról beszélt, Pásztor István is Petőfi Sándorral kezdte, és a Talpra Magyarról okfejtett, illetve ilyen irodalomtörténeti érdekességeket árult el róla, tehát egy nagyon sokoldalú politikusról van szó, ez is mutatja. De egyébként számomra, hogyha kremlinológiában gondolkodunk, akkor ez azt jelenti, hogy valószínűleg itt le lett osztva az idén, hogy miről kellene beszélni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálatok is hasonlók voltak-e a témák, mert most itt azon túl, hogy egy picit persze azért a nyugat is meg lett említve, amely rá akar kényszeríteni különböző dolgokat a magyarokra, de mi nem hagyjuk természetesen magunkat, és megvédjük a zsidó-keresztény kultúrát és a hagyományainkat, illetve hát a magyar családokat. Azon túl igazából csak az ukrajnai helyzet annyiban lett említve, hogy itt is kiálltak a béke mellett, illetve a minél előbbi tűzszünetet hangsúlyozták. Ami még szintén érdekes ilyen kremlinológiai szempontból az az, hogy ki az, aki eljön ezekre az ünnepségekre, amelyeket a VMS tart itt Vajdaságban, hagyományosan Szabadkán a Jadran színpadán. És az idén Nagy János, a közismert Nagy János, a magyar miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár volt itt. Hát ironikusan mondom, hogy közismert, én még igazság szerint soha életemben nem hallottam róla. De hát mondjuk ahhoz képest, hogy tavaly, március 15-én Varga Judit igazságügyi miniszter volt itt, talán arra is következtethetünk, hogy itt nem teljesen felhőtlen a VMS és a Fidesz viszonya, de persze lehet, hogy ez túlzás, még egy-két évet lehet várnunk el, és figyelnünk ezeket az ünnepi eseményeket, hogy ki mindenki jön el, és ki mindenki tartja magát távol. Mindenesetre nagyon érdekelne, hogy mik voltak nálatok a témák, és hogy kik voltak a vendégek.
Egyébként ez a Nagy János történet, ez tök érdekes, mert Nagy János pont az az ember, akit az elmúlt időszakban elkezdett futtatni a magyar kormánymédia. Havasi Bertalannak volt vele egy ilyen videós, nem is tudom, ilyen bemutatója, meg hasonló, tehát megpróbálnak neki most így arcot adni, mint a Orbán Viktor egyik legfontosabb háttéremberének. Úgyhogy lehet, hogy nem is olyan, nem is a konfliktus miatt csak őt küldték, hanem azért, hogy egy kicsit láttassa magát a határon túli terepen is. Nálunk egyébként nagyon-nagyon hasonló volt a hozzáállás, mint a Vajdaságban. Nálunk sem nagyon hangzottak el különösebb aktuálpolitikai utalások. Három olyan fontos helyszín van, ami március 15-én általában a sajtó figyelmére szokott számot tartani, mert általában itt szoktak elhangozni azok a legfontosabb beszédek, amelyek aztán esetleg valamilyen aktuál politikai áthallással is bírhatnak. Az egyik az Pozsony, a medikus kert, a másik az Dunaszerdahely, és a harmadik az Komárom. Na most ehhez képest Komáromban nem volt politikus felszólaló. Keszek Béla, a város polgármestere mondott beszédet, illetve Bödök Gergely, a Clio intézet történésze, akit egyébként a magyar, szlovákiai magyar nemzeti oldal különösebben nem kedvel, meg nem úgy szoktak róla fogalmazni, hogy nem vádolható jobboldali elfogultsággal. Dunaszerdahelyen Hályos Zoltán polgármester mondott köszöntőt, és Simon Robert Balázs magyarországgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e Simon Robert Balázsról. Én nem, pedig azért figyelem a magyar politikát, tehát itt viszont tényleg megnyilvánul az, hogy nem egy központi figurát hívtak el. És hát ugye, ja igen, a pozsonyi rendezvény, ott pedig Szili Katalin volt a főszónok. Ő viszont meglehetősen gyakran jár egyébként, mint új sütetű nemzetpolitikai potentát határon túli területekre, tehát neki ez rutinból megy. Ami érdekes egyébként, hogy én Gútán voltam tegnap, ez egy kisváros Komáromtól nem messze, ahol egy egykori aktivista, egykori MKP-s polgármesterük van Halász Béla személyében, aki egy ilyen kvázi új hullámos jobboldali polgármesternek számít. És hát Gyimesi György parlamenti képviselő, ugye, aki most rendkívüli kokettálásokban van a szövetség MKP platformjával, ő volt a meghívott vendég. És hát vártuk, hogy lehet, hogy ebből valamilyen aktuál politikai áthallások is születhetnek majd, illetve hát ugye ők jóban vannak a Halász Bélával is, mint kvázi közeli ismerősök, és a szlovákiai magyar politika, vagy jobboldali politika, vagy nemzeti politika megújítóinak pozícionálják magukat. Úgyhogy vártuk, hogy esetleg valami izgalmasabbat is fognak mondani, mint amik a magyarországi ünnepségeken esetleg elhangzottak. Hát ez nem történt meg. Tehát ahhoz képest, hogy Gyimesi György például mennyire szereti tematizálni mindenféle dolgokkal a közbeszédet, ehhez képest rendkívül visszafogott beszédet mondott, amiből igazán nem is lehetett különösebben kihámozni, hogy tulajdonképpen mi ennek a beszédnek az üzenete. Halász Béláéból egy kicsit jobban, ő például olyanokat emlegetett, hogy a közösség az miért fontos, és miért fontos az, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, akkor is, hogyha többiek esetleg nem értenek vele egyet, és ilyen hasonló dimenziókban mozgott a beszéd, és hát, hogy a közösség megtartása gyakorlatilag a fő cél. Nem esett szó sem aktuálpolitikáról, nem esett szó sem az ukrán-orosz háborúról, nem esett szó, egyetlen árva szót sem hallottam az egész március 15-i dimenzióban arról az oldalról, hogy mi a helyzet az, tehát hogy milyen történelmi áthallások lehetnek esetleg a mostani orosz-ukrán háborúban ezzel az egésszel kapcsolatban. Egyedül talán Rigó Konrád volt az a szövetség híd platformjának a vezetője, aki egy Facebook bejegyzésben megemlített, sőt, kiemelte azt, hogy az ukránok azok gyakorlatilag a saját szabadságharcukat vívják, és gyakorlatilag megfeleltette őket a márciusi ifjaknak. Úgyhogy ez volt az egyetlen ilyen politikai megnyilvánulás ezzel az egésszel kapcsolatban. De azon az oldalon, amely a magyar kormányhoz egy kicsit közelebb húz, egy árva szó sem hangzott el, sem erről, sem aktuál politikáról, ami nekem felettébb érdekes.
Hát én teljesen el vagyok csodálkozva arról, amit meséltek, mert Erdélyben nagyot fordult a világ idén. Tavaly az volt az érzése az embernek, hogy megfeledkeztek a magyarországi politikusok, hosszú évtizedek hagyományával ellentétben alig jött ide valaki, csendes, visszahúzódó volt a háború kitörésének második hónapjában, igen, második hónapban jártunk az ünneplés. Ehhez képest most két nagy ágyú is volt Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön Varga Judit igazságügyminiszter, Még Kolozsváron a pénzügyminiszter szerepelt és mondott beszédet, az RMDSZ elnöke Kelemen Hunor viszont Csíkszeredában szólalt fel. És a három beszéd, az három regiszterben szólt, kicsit az volt az embernek az érzése, hogy nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb kéz. Varga Judit egy ilyen tipikus, klasszikus Európa ellenes Európát ostorozó beszédet mondott, és a békés politika fontosságát hangsúlyozta. Amíg Kelemen Hunor arról beszélt, hogy 1848 fordulóján sem feledhetjük el, és főleg most nem feledhetjük el, hogy mire képes az orosz túlkapás és az orosz birodalom. Tehát egy kicsit az volt az érzés az embernek, mint hogyha egymás ellen beszélnének, és nem is nagyon lehetett érteni, hogy miért Csíkszeredában beszél Kelemen Hunor, miért nem Kolozsváron, mely Kolozsvár ugye most az erdélyi fővárosként van apostrofálva és kiemelt helyszíne az RMDSZ vezetésének. Én azt gyanítom, hogy itt volt egy erdélyi befelé szóló március 15-ézés, ilyen nagyon meghitt, kicsit ilyen magunkhoz térünk hangulat. Volt egy magyarországi politikai rendezvénysorozat, egy ilyen kihelyezett magyarországi sorozat, és most a tavalyi évvel ellentétben jelentőséget kapott, hogy milyen üzenet szól Erdélyből Magyarország felé. És volt egy ilyen közös meccéspont, egy ilyen modus vivendi, hogy akkor a kecske is, meg a káposzta is megmaradjon. Valami történik nemzetpolitikai téren, vagy nem tudom, magyarságpolitikai, vagy nem tudom, minek nevezzük ezt a területet, de valami nagyon nagy mozgás van. És hadd tegyem hozzá, hogy 4 nappal ezelőtt, Szili Katalin Marosvásárhelyen járt, és kitüntetést kapott Tőkés Lászlótól és a Székely Nemzeti Tanácstól, és részt vett az úgynevezett Székely Szabadság Napja című rendezvényen, amit kifejezetten egy ilyen jobboldali, szélső jobboldali kezdeményezésként indult. A Jobbikhoz kötődő körök támogatták és vettek részt sok évvel ezelőtt. Úgy látszik, hogy ezt most már így Einstein-dolta a hatalom. Sokkal kevesebben vettek részt, mint akkor, amikor indult ez a rendezvény. Nagyobb volt a katonai rendőri felvonulás, bocsánat, rendőri katonák nyilván nem voltak kint, mint maguk a demonstrálók. Tehát a román városigazgatás komolyabban vette, mint az erdélyi magyar érdekképviselet. RMDSZ nyilván nem volt jelen. És Szili Katalin arról beszélt, ahogy a magyar kormánynak fontos, hogy az erdélyi magyarok román állampolgárként érvényesüljenek. Szóval, hogy itt most mi történik, én azt nem értem, de valami nagyon mozog, valami változik.
Bocsánat, de ez nem lehet, hogy csak a klasszikus mantrának az újra felmondása volt, hogy Szili Katalin esetleg nem kapott észbe, hogy egy kicsit most másként fordulnak a narratívák? Mert ugye ezt nagyon gyakran el szokták mondani, hogy mindenkinek a saját országában kell érvényesülnie. Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, stb.
Hát én sok mindent kinézek, hogy mit nem ért Szili Katalin, de azért az, hogy a kettős állampolgárságot megadó kormány, aki most miniszterelnöki főtanácsadó, elfeledkezzen arról, hogy az ő általa képviselt és általa megtanácsolt kormány adta meg a kettős tagjai, adták meg a kettős állampolgárságot és a könnyített szavazati jogot, szóval nem tudom, mi kell ahhoz, hogy erről megfeledkezzen.
Néha az az érzésem, hogy túldimenzionáljuk mi azt a hatalmas stratégiai gondolkodást, amit képzelünk erről a rendszerről. Főleg az utóbbi időben van ilyen érzésem, hogy mintha többet képzelnénk róla, mint amennyi valójában. Tehát, hogy maximálisan összehangolnak minden egyes üzenetet, hogy pontosan tudják, hogy ki hová kell, hogy menjen, és ott mit kell, hogy mondjon. Az előbb, amikor én erről beszéltem, hogy leküldték még esetleg azt is, hogy a Petőfi és a kultúra kell, hogy a középpontban legyen, és erre abból következtettem, hogy Orbán Viktor is hasonló dolgokról beszélt, mint nálunk Pásztor István. Lehet, hogy itt egyszerűen csak egy félmondatos egyeztetésről van szó. Nálatok miről lesz szó? Aha, jó, akkor én is beszéljek erről. Lehet, oké. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ekkora stratégiát kellene mögé látni. Valószínűleg egyébként is bajban vannak az üzeneteknek a közvetítésével, ilyen ünnepek alkalmával, mert hát ugye miről szólnak az ünnepek? A szabadságról, a szabadság kivívásáról, forradalomról, és egyszerűen olyanok ezek, tehát az aktuál politikai áthallások, hát rendre a Fidesz kormányzat, illetve a NER ellen szólnak, tehát nagyon nehéz ebben a rendszerben bármi olyan üzenetet megfogalmazni, amelynek ne lenne épp olyan visszaütő áthallása, amit nem szeretnének. Ugye erre volt példa ez a magyarországi iskola esete, amiről hírt adtak a médiumok tegnap, hogy egyszerűen nem engedélyezték azt, hogy bemutassák a műsorukat a gyerekek, mert olyan áthallásokat vélt felfedezni az igazgató, amelyek esetleg a jelenlegi kormányzat ellen irányultak.
De az a különös helyzet, hogy az RMDSZ-nek van egy ilyen szürke intelligenciája, kiváló szónokok tudnak lenni, ha akarnak, évek óta nem akarnak. Inkább hallgatnak, vagy nagyon keveset és kockázatmentesen beszélnek. Ilyen a maga Kelemen Hunor, aki eredeti hivatását tekintve egy bölcsész, egy költő, amellett, hogy állatorvos, de ilyen a csíkszeredai polgármester Kóródi Attila, ilyen a sepsiszentgyörgyi polgármester Antal Árpád, aki szociológus, ha jól tudom. Most nagyon megfontolt beszédek voltak, tehát nagyon felépített, nagyon kicentített beszédek, és láthatóan nagyon sokat költöttek arra, hogy minőségi, művészeti szempontból is értékelhető, intim, az egész közösséget megszólító műsorok legyenek. Tehát ez nem, persze voltak ezek a szokásos ilyen kokárdalvatás, meg, vagy kokárdázás, és szoboravatás, és nem tudom, ezek a közhelyes rendezvények, de ennél most több történt. Rengeteg pénz ráfordítással. Tehát úgy látszik, hogy az RMDSZ meg fontos az, hogy legyen egy külön kapcsolata a választóinak, és ne legyen pusztán biodíszlet a Magyarországról ideérkező vendég helye mellett. De most a vendég az nem hagyta ezt. Tehát Varga Judit olyan penetráns, brüsszelező szöveget mondott, hogy lehetett bármennyire okos az Antal Árpád, aki megpróbált itt egy kicsit a többféleségről, az elfogadásról, a sok kultúráról beszélni, attól még egy ilyen bicska nyitogató brüsszelezős messzélet mondott a Varga Judit. Tehát itt van valami feszültség, és én mondom, azt látom, hogy ezzel a felvonulással, ami most volt március 15-én, egy kicsit, minthogyha a magyar kormány vissza akarná venni ezt az erdélyi témát. Nem beszélve arról, az MSZP küldöttsége is Erdélybe látogatott, ők is koszorúztak, nem volt közönség, úgy is volt megszervezve, hogy ne nagyon lehessen, mert biztos, hogy lett volna provokáció, de nem, tehát hogy én azt látom, hogy évek óta nem engedik az ellenzéki pártok ezt a teljes kisajátítást, csak nem találnak fogást. Tehát valamiért, nem jövök rá, hogy miért kezd visszapörögni ez a határon túli téma, legalábbis Erdélyben. És hogyha nem ez látszik Felvidéken, és nem ez látszik Vajdaságban, akkor csak arról lehet szó, hogy itt még mindig van annyi szavazat, amiért érdemes kaparni.
Nekem egy kérdésem lenne hozzátok, ami nagyon sok helyen ugye lejött az Orbán beszédből, ami egyfajta ilyen központi gondolatnak számított, hogy ugye Petőfi volt a központi alak, és az volt ugye a központi üzenet, hogy a szabadságharcos Petőfi ma békét akarna. Mit gondoltok ti erről az üzenetről? Mert nekem borzasztóan kilóg a lóláb, és nem tudom, hogy ez hogyan lehet propaganda narratívákkal megmagyarázni ezt a kiszólást.
Hát a magyar kormány a permanens kognitív diszonancia állapotában van. Tagja egy szövetségnek, amely szövetségnek, vagy két szövetségnek is, az Európai Uniónak és a NATO-nak, amelynek szíve szerint nem lenne tagja, és stratégiai partnere a saját ellenségének, vagy nem tudom, minek nevezzük Oroszországot most, legalábbis annak az országnak, amelyik háborút indított. Békéről beszél, és közben a háborús agresszorral üzletel. Ezt a helyzetet nem lehet feloldani. Szerintem nem is nagyon akarják feloldani. Élvezik azt, hogy az állampolgár ül, hallgat, és nem tudja, hogy mit gondoljon. És ez egy nagyon-nagyon jó állapot, hogy zavarba hozzuk az embereket, és fenntartjuk, hát már te foglalkozol nagyon sokat az álhírekkel és a propaganda természetével. Fenntartani azt az érzetet, hogy mindenki hazudik, és semmi sem az, ami látszik, és mégis van, aki az igazság birtokosa, és elég bátor ezt kimondani, hát ennél jobb stratégia nem kell. Mindennek a tetejébe ide jön a Petőfi év, amiből brendet épített a magyar kormány. Petőfi film, Petőfi műsorok. A Petőfi életművét minden hatalom kihasználta, minden gátlástalanul, mindig ez szerencsétlen, egyik tényleg legjobb költőnk, hogy nem mondjam azt, hogy legnagyobb, az mindig áldozata volt ennek a politikai haszonlesésnek, de azt hiszem, hogy most csúcsra van járatva. Egy olyan ember van csúcsra járatva, aki deklaráltan, átgondoltan hatalomellenes, mélyen demokratikus és folyamatosan lázadó volt. Nem szeretem ezeket a mondatokat, hogy ha Petőfi ma élne, ha József Attila ma élne, de kézbe kell venni a köteteit ennek az embernek. Hát kőkövön nem maradna, hogyha most alkot. Kőkövön nem
maradna. Én abszolút egyetértek, de pont ezért tartom furcsának, hogy egy olyan ember szájába adnak, vagy köré építenek egy teljesen újfajta nimbuszt, akiről tulajdonképpen a teljes magyar társadalomban évtizedek óta konszenzus van. És nem a költészetéről, mert a költészetének a minőségét azt valaki az egekbe emeli, valaki meg nem. Mit tudom én, Márai éppen nem volt kifejezetten nagy rajongója Petőfi Sándor költészetének. De ettől függetlenül a Petőfi Sándor nimbusza, az, amit ő megtestesít, az tulajdonképpen kondicionáltan ott van minden olyan ember fejében, aki valaha is beült egy magyar irodalom órára, vagy aki részt vett valaha is egy március 15-i ünnepségen. És ez a nimbusz, ez az étosz, ez tulajdonképpen arról szól, hogy dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok, a hatalom agresszív, az elnyomó hatalom agresszív, gunyoros megdöntése, ami végül valamiféle konszenzussal zárul, de ettől függetlenül egy szabadságharc az eszenciája ennek az egésznek, aminek látjuk a jelenlegi megtestesülését Ukrajnában. És erre mondani egy teljesen ellentétes valamit, hogy Petőfi Sándor ma békét akarna, az nem tudja fenntartani a kognitív diszonanciát, mert annyira ostobaság. Tehát ez a megdöbbentő számomra.
Márk, szerintem nem fideszes fejjel gondolkodsz, ez itt a probléma, és a megdöbbentő számomra. Hát, hogy nem látod? Brüsszel az ellenség. Hát, hogy ne harcolna Petőfi? Brüsszel ellen harcolna, ugyanúgy, ahogy ezt teszi a Fidesz. Hát, hogy ne mondaná azt, hogy béke legyen Ukrajnában? Hát ezt mondja a legnagyobb lázadó, Nagy Feró is. Hát csak oda kell nézni, a Fidesznek kicsit körülnéz a Holdudvarában. Azt látja, hogy ha Nagy Feró, aki a legnagyobb lázadó volt a kommunizmus idején, dalszerzőként, előadó művészként, hát akkor egy Petőfi Sándor, ha élne, akkor nyilván hasonlóképpen viselkedne, vagy viseltetne a közügyekkel szemben. És ugyanúgy békét akarna, mint Nagyferó, és ugyanúgy harcolna Brüsszellel, mint Orbán Viktor.
De látjátok, hogy ti most a Petőfire vonatkozó konszenzusokról beszéltek. Ezeknek semmi köze nincs az életműhöz. Aki a kezébe veszi a verseit, és legjobb versei nem ismerte. Hát ez a magyar irodalom oktatás 200 éves bűne, hogy a Petőfi életmű nem ismert. Ugye ez a pár év alatt írt fantasztikus életmű, tényleg csodálatos. Tehát tessék Petőfit olvasni, és ne azt, ami a tankönyvekben van. De hogy azt láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy volt Petőfi a plebejus, volt Petőfi a monarchia ellenes, volt Petőfi a lázadó, volt Petőfi a nemzeti, és ezek a szerepek sokszor egymással szembefordíthatóak. Tehát Csabának ebben milyen igaza van, hogyha a Petőfit a nemzetit, most, és ne akarjuk meghatározni, mit gondolunk arról, hogy mi a nemzeti. Mert ez is egy olyan bianco check, hogy bármit rá lehet írni. Ma azt írják rá, hogy a nemzeti elkötelezett ember Brüsszel ellenes, vagy Európa ellenes, vagy Unió ellenes. Akkor ebbe belefér, akkor simán belefér. De hát a nagy kérdés az, hogy miért sajátítja ki a kultúrát ennyire ez a politika, és mire használja. És akkor nézzük meg az idei határon túli kitüntetettek névsorát, hogy ti mit olvastok ki belőle. A kultúra, oktatás, egyház területén nálatok néztétek, hogy kik és miért és hogyan kaptak díjakat?
Hát én néztem a Kossuth díjat, Dráfi Mátyás színművész kapta, illetve Duba Gyula író, és Adam is Anna, aki ugye Gútán született, de tevékenységét, vagy művészeti tevékenységét elsősorban ugye Magyarországon kamatoztatta, és Elszai Mari díjat pedig Mokos Attila színművész kapott. Itt ugye a politikusabb az a Kossuth díj, de nálunk nehéz erről egyébként különösebb véleményt mondani, mert ezek a művészek, illetve Duba Gyula és Dráfi Mátyás nagyon, tehát ők dojenek, tehát ők olyan emberek, akik nagyon-nagyon-nagyon régóta benne vannak a szlovákiai magyar kultúrának a kellős közepében, és egyfajta hivatkozási alapként tekintenek rájuk. Még akkor is, hogyha az elmúlt években ők már ugye nem voltak mondjuk így Rivalda fényben semmilyen módon. Duba Gyuláról nagyon-nagyon régen hallottam utoljára. Dráfi Mátyásról meg valószínűleg csak azért, mert ő is Komáromban szokott még néha működni. De velük kapcsolatban ők ilyen tényleg olyan emberek, akik már nagyon-nagyon régóta egyfajta ilyen köztiszteletnek örvendenek, és nem is nagyon vitatkozik az ő tevékenységükről, vagy a művészeti örökségükről senki. Úgyhogy ha adnak neki Kossuth díjat, arra mindenki így rábólint, hogy hát oké, akkor Kossuth díj. Az emberek nem igazán tudják kategorizálni, az átlag emberek, vagy átérezni ennek az egésznek a súlyát, hogy mit jelent egy Kossuth díj, és mit nem jelent egy Kossuth díj. Mindenki örül, mindenki bólogat, és akkor nagyjából ennyiben marad az egész történet. Úgyhogy nem tudom most pontosan úgy belőni ennek az egésznek ezt a politikai dimenzióját, vagy azt a jelentőségét, hogy ez most miért pont most, és miért pont így született meg ez a döntés.
Én végignéztem az erdélyi díjazottak listáját, és nem a legismertebb névvel és a legnagyobb díjjal kezdem, hanem a többivel. És egy kicsit helyezzük kontextusba az idei március 15-ét. Ugye ez a forrás megvonások éve. Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz az elmúlt évtizedekben kiépített felsőoktatási hálózattal, oktatási rendszerrel. Ugye nem biztos, hogy jön pénz. Az elmúlt időszakban a legtöbb nyilatkozat ilyen megnyugtató jellegű volt, hogy hát a beruházásokat még befejezzük, meg azért nem lesz katasztrófa, ne tessék megijedni, de mindenki megijedt. És akkor most kiosztottak egy csomó díjat, ebben az oktatási hálózatban és az egyházi szervezetekben dolgozó emberek számára. Tehát én azt látom, hogy a díjakat most egyfajta ilyen fájdalomcsillapítóként használta a magyar kormány, és van valami konszolidációs, vagy nem tudom, ilyen szedálás, díjak révén történő szedálási kísérlet. A legnagyobb díj az pedig ugye Orbán János Dénesnek ment, a Kossuth díj, hát így azért néz az ember, hogy mi történik a White szemű irodalmán, mert tudja, hogy azon kívül, hogy Orbán János Dénes részt vett a magyar kulturális támogatási rendszer mondjuk úgy átalakításában, antidemokratikussá tételében, de szakmai zatlanná tételében és politikai kontroll alá vonásában, más érdemi tevékenysége nem volt. Tehát költőként hosszú-hosszú ideje nem alkot, és nem volt semmi olyasmi, ami a kulturális közélet figyelmét magára vonta volna. Ráadásul ez a támogatási rendszer átalakítás is botrányba fulladt, nem azért, mert komolyan vették volna a nagyon élesen és radikálisan tiltakozókat, hanem azért, mert Orbán János Dénes kegyvesztett lett, és évek óta hát eltűnt a frontvonalról, tehát nem lehetett látni. Most hirtelen mégis előkerült. Miért? Mert nem akarja beismerni ez a kormány, hogy érdemtelen embereket hagyott nagyon fontos döntési pozícióba? Vagy azért, mert már nincs akit jelölni, mert aki ad magára az ilyen helyzetben azt mondja, hogy nem legitimizálom a hatalmat? Nem tudom, de egészen különös volt ez a jelölés, ez a díjazás, és a legkülönösebb az, hogy nincs róla társadalmi vita. Tehát Erdélyben mély csenddel reagáltak erre az emberek, azok is, akik egyébként átlátják ezeket a történeteket. Itt se tudom, hogy ez most a cenzúra, vagy annak a belátása, hogy nem érdemes vitatkozni, nem érdemes már beszélni, mert esélye sincs a párbeszédre.
Hát, Orbán János Dénesnek a jelölésén én is felhúztam a szemöldökömet, de az az érdekes, hogy én észre se vettem, hogy ő kikopott volna a közéletből. Nekem ő utoljára ugye úgy volt meg, mint a Magyar Időknek a kulturális rovat vezetője, ha jól emlékszem meg, hogy az előretört helyőrség, amiről nem is olyan régen beszéltünk, az ő kezemunkáját mondjuk itt dicséri. De ezen kívül neki nem volt szerintem különösebb impaktja mondjuk nálunk. Meg úgy gondolom, hogy Magyarországon sem nagyon, úgyhogy a kikopása a közéletből, vagy a NER-ből sem igazán vert túlságosan nagy hullámokat, úgyhogy tök érdekes, hogy ezt most így mondod.
Hát ez a kikopás, ez azért relatív, de egyébként az, amit te mondasz, az jól jelzi, hogy annyira nincs már figyelem, semmilyen oldalról, a hatalom oldaláról nincs semmilyen, még csak a szándéka sincs annak meg, hogy párbeszédet folytasson a szakmával, hogy kövesse, ahogy mondod, hogy kinek milyen impaktja van, közönsége van, hogy mit jelent egy-egy alkotó, egy-egy közéleti vagy kulturális szereplő a közössége számára. A közösségnek pedig nincs kedve, energiája, vagy nincs rálátása beszólni. Hát bocs, hát nem azt az ember díjazzátok, akiket mi díjazunk, nem ami számunkra fontosak, azok, akik figyelmet, politikai figyelmet vagy elismerést kapnak. Szóval, hogy semmilyen párbeszéd nincs, és végképp nincs kritika.
Ezt mindig elmondjuk. De hát igen, itt tartunk, és szomorú, hogy ezt már ti is mondjátok, mert azt még úgy megérteném, hogy egy 200 000-es közösségben nincs, de egy milliós közösségben azért ez azért elég súlyos dolgokra világít rá. Vagy esetleg még, hogyha pozitívan akarom nézni, akkor azt jelentheti, hogy nálunk se biztos, hogy szörnyű a helyzet, hanem van valami olyan strukturális állapot, amiben jelenleg az egész nyilvános közbeszédünk leledzik, ami ellehetetleníti mindezt, és amikor ez az állapot változni fog, akkor még nálunk is, ahol hát egyre kevesebben vagyunk, újra élethet ez a közbeszéd, ami tényleg évek óta teljesen szünetel, remélem szünetel, és nem megszűn.
Én attól tartok, hogy itt a folyamatoknak a követése, tehát a társadalmi tudás az, ami hiányzik. Tehát az, hogy ez folyamatábrában lássa valaki, hogy mi történt mondjuk a támogatás politikában az elmúlt egy évben, hogy, és akkor erről még beszéljünk, hogy mi a következménye annak, hogy a magyar kormány kivonul mondjuk egy csomó támogatási területről, vagy lecsökkenti a korábban nagyon megemelt, indokolatlanul és átláthatatlanul megemelt támogatási összegeket, és erre a lélegeztető gépre kapcsolták rá a teljes határon túli civil szférát. Ezt senki nem teszi fel, ezeket a kérdéseket. Szerintem nem is látjuk mindannyian át, hogy ez mivel jár, hány embert érint, mi lesz ennek a következménye. Én ezt az idei március 15-ét, az ünnepségeket Erdélyben, és a díjazást is úgy láttam, mint egy tort. Ami, ez az utolsó, gyerekek, megterítjük az asztalt.
Ehhez képest a fő üzenete ennek a bizonyos Nagy Jánosnak az volt, hogy a magyar kormány és a szövetségesei, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség Vajdaságban azon dolgoznak, hogy magyarnak lenni ne csak felemelő érzés legyen, hanem kifizetődő dolog is. Hát most éppen a valóság az, ami minthogyha ennek ellent mondana, és ez a kifizetődőség, ami a, mondjuk az elmúlt éveket azért nálunk nagyon is jellemezte, persze nem a magyarság volt kifizetődő, hanem a magyar párthoz való közelség, de minden esetre ez tényleg megszűnőben van, vagy legalábbis olyan jelek vannak, hogy ez meg fog szűnni.
Mit jelent az, hogy kifizetődő? Tehát ez is egy nagyon jó kérdés. Viszont amit én tapasztalok, az az, hogy most mindenki meghúzza magát, és megvárja, hogy előjön a vihar, vagy hogy szelektáljon, hogy ki kaphat még, és ki nem fog már kapni, ki fog a karcsúsításnak áldozatul esni, és ki nem. És hát ilyenkor, hogyha az ember kidugja a fejét, akkor a kasza általában lecsípi, úgyhogy ezért mindenki behúzza valószínűleg a nyakát, hogy ne nagyon ágaskodjon ki a tömegből. De az a helyzet, hogy egyelőre még mindig csak pletykákat hallani, hogy vannak támogatási összegek, amelyek nem érkeztek meg. Ugye Erdélyben most már teljesen látványos, amit a Transtelex is megírt például, hogy hogyan vágtak el egy csomó szervezetet a Bethlen Gábor alaptól szerzett viszonylag nem nagy támogatásoktól. Tehát, hogyha jól olvastam ott azokat az összegeket, akkor azok legfeljebb 10 millió forint környékénél mozognak, ami hát nem egy olyan iszonyatosan nagy összeg, de általában ezeknek a támogatásoknak az összege ez kisebb volt, tehát általában ezekből az összegekből gondolom valamilyen rendezvényeket szerveztek meg, hasonlókat. Tehát a nagy stratégiai támogatások még egyelőre valószínűleg működnek, meg ahogy mondtad is, Boróka, hogy még befejezik a beruházásokat, meg hasonlókat, de ugye ez a viharnak az előszele. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni akkor, amikor a nagy hálózatfenntartó, meg intézményfenntartó támogatásokat fogják elkezdeni megnyírbálni. És már erről mondjuk hallottam pletykákat, de egyelőre még csak pletykákat Szlovákiában is, hogy hát lehet, hogy nem fog csúrani, cseppenni annyi, mint a korábbi években csúrant cseppen bizonyos szervezeteknek, amelyek egyébként kiemelt jelentőségűek voltak. Hát tényleg kíváncsi vagyok, hogy ha igen, hogyha ez így meg fog történni, ez a karcsúsítás, az hogyan fog megtörténni? Ugye, ahogy Erdélyben ezeknek a mini támogatásoknak a megvágása volt, hogy tulajdonképpen nem is szóltak róla, csak egy hónappal később kaptak egy e-mailt a szervezetek, hogy hát ezeket a pályázatokat, ezeket gyakorlatilag eltörölték, és hogy nem fog jönni pénz, vagy mi lesz ennek a módja? Úgyhogy még ez is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan próbálják majd ezeket a károkat menedzselni, milyen lesz ez a damage control. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak erre reagálni.
Hát az én nagy dilemmám az, hogy mekkora lesz a civil nyomás az RMDSZ, hogy megéri-e ezekért a zseppénzekért nyomást gyakorolni, vagy túl-e akar-e élni ez a civil szféra, mert hogy azért források vannak, főleg a román kormány és a román költségvetés környékén. Az RMDSZ meg az elmúlt években kényelmi okokból, vagy azért, mert nem volt akkora beágyazottság, egyszerűen lemondott ezekről, elfordult, És ápolgatta a stratégiai szövetségét, ahogy Kelemen Hunor fogalmazott a Fidesz-szel, és ezt megtehette, mert azért mindig lehetett azt mondani, hogy látjátok, hogy azért csak kicseréltük az ablakot az óvodában a magyar kormány támogatásával, és eljön ide azért a miniszter, elnök, tanácsadó, helyettes, pót, nem tudom ki. Tehát, hogy így hoztam is, meg nem is alapon működött ez a dolog az RMDSZ-nél. Most nem tudom, hogy megfordul ez a helyzet, és jönnek a szervezetek, és köbelik az asztalt, hogy de igen, a mi munkánkat azért el kell látni, és ehhez politikai felelősségvállalás kell. Tehát egyrészt én arra számítok, hogy itt lesz egy ilyen szembefordulása az RMDSZ-szel és a saját szervezeti hátterével, újra gondolja a társadalmi kapcsolatait a szervezet, és lesz egy eltávolodása az RMDSZ és a Fidesz között, illetve lehet egy beavatkozás a hatalmi folyamatokban. Az, hogy Varga Judit Sepsiszentgyörgyre ment Antal Árpádhoz, akit évek óta Kelemen Hunor potenciális utódjaként emlegetnek, az számomra azt jelzi, hogy itt van valami bizalomcsökkenés, gyengülés Kelemen Hunor felé, új embert keres magának a Fidesz, és új szerepet akar találni az RMDSZ számára. Nem tudom, de valami nagyon halványan ezt súgja, hogy itt van egy ilyen átrendeződés. És hát ezzel párhuzamosan a legérdekesebb nyilatkozatok egyike az volt, amit Orbán Viktor tett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén, ami ugye egy ilyen víziós beszéd volt, ahogy ezt tőle megszoktuk, mindenféléről, gazdasági, hatalmi átrendeződésről, Európa szerkezetéről, a háborúhoz való viszonyról, de határon túli magyar szempontból az a legfontosabb, hogy elővette a 10x, még a kettős állampolgárságról szóló népszavazás környékén felvetett gondolatot, hogy hát a Kárpát-medencei magyar közösségek tulajdonképpen erőforrást jelentenek Magyarország számára, és számítanak erre az erőforrásra Magyarországon, és a határon túlról érkező munkavállalókra. Na hát ez szerintetek miért került elő újra ez a téma, milyen lehet ennek a visszhangja nálatok, és milyen lehet, ha valóban így megtörténhet ez a folyamat, hogy felgyorsul az elszívás, munkaerő és agyelszívás, akkor milyen következményei lehetnek a határon túli közösségekben.
Mondjuk én arra nem emlékszem, hogy ilyen magas szinten, ennyire explicit módon arról beszélt volna politikus, hogy ezt meg kell lépni, tehát hogy egyszerűen a határon túli magyarokat hát gyakorlatilag be kell telepíteni Magyarországra, mert ott munkaerőhiány van. Nyilván ez a folyamat, ez azért nem állt le az évtizedek során, főleg a kettős állampolgárság megadását követően, ez nagyon is fölgyorsult, és úgymond, hát kimondatlanul, de folyt. Most ez ki is mondatott, ami számomra már valami olyasmit jelez előre, hogy itt a sokáig fennen hirdetett a határon túli magyarok megtartása a szülőföldjükön program, hát igencsak halványodni fog, és úgy fogják, vagy hát most már akár deklarált célként is azt fogják kitűzni, hogy azok a magyarok, akik érvényesülni szeretnének, azok jöjjenek Magyarországra. Egyébként az is benne lehet ebben a dologban, hogy ugye egyfelől azok, akik a határon túli területekről települnének be Magyarországra, és ott erősítenék az országot a munkaerő szempontjából is, ők hát nem csak a kulturális beágyazottságuk erősebb nyilván, mint egy távol-keletről jövő munkásé, hanem ráadásul olyan emberekről van szó többnyire, akik a jelenlegi rendszert kedvezően értékelik, kedvezően ítélik meg. Tehát ilyen szempontból is számíthat pozitív hatásokra ez a jelenlegi NER. Másfelől pedig ugye ott van az a lehetőség, hogy a kettős állampolgárok a magyar állampolgárságukkal, amely egyúttal egy Európai Uniós állampolgárság, az utóbbi időben egyre többen nem Magyarországot választják, hanem még távolabbra mennek. Tehát valójában van ebben némi racionalitás is a Fidesz részéről, azt látja, hogy a fiatalok nem maradnak ott a határon túli területeken, de azt látja, hogy nem is Magyarországra jönnek, hanem valahová nyugatra, úgyhogy a rendszer szempontjából teljesen elvesznek. Ezért próbálja talán akkor ilyen módon, akár már deklarálva is, inkább Magyarországra édesgetni őket.
Szlovákia ilyen szempontból jóval összekapcsoltabb Magyarországgal, mint akár Erdély vagy Szerbia, mert ugye Szerbia nem EU tagállam, Erdély meg ugye messze van, tehát ott vannak kifejezetten nagy földrajzi távolságok, és ennek megfelelően Szlovákiából már most rengetegen dolgoznak, meg tanulnak Magyarországon. A csalók köztől Budapest egy köpésre van, tehát tényleg rengetegen tanulnak magyarországi egyetemeken, és nagyon-nagyon sokan dolgoznak a határmenti ipari parkokban is, például Komáromban ez már egy több évtizedes történet, amikor a magyarországi Komáromba, a Dél-Komáromba betelepült egy nagy mobiltelefongyártó cég, akkor rengeteg szlovákiai munkavállaló járt át dolgozni ebbe az ipari parkba és ebbe a gyárba. És ez azóta továbbra is így működik. Tényleg sokan dolgoznak Magyarországon, akár Tatabánya környékén, tényleg a határmenti területeken, nagyjából ilyen 100 kilométeres rádiuszban. Ami még érdekes egyébként, hogy azok az emberek dolgoznak ott, akik mondjuk valamiért nem a szlovákiai gyárakban vállalnak munkát, mert egyébként nem tudom, Galántán is van egy hatalmas ipari park, meg ott vannak a hatalmas autógyárak Pozsony környéken, aztán ugye főleg északabbra van a többi, meg Kelet-Szlovákiában, de hát dolgoznak itt is, ott is, tehát itt is felmerül az a kérdés, hogy azok, akik érvényesülni szeretnének, tehát ha az érvényesülés itt a kulcs szó, akkor az mit jelent, hogy az valamiféle profitábilis vagy lukratív munkát jelent, vagy szalagmunkát egy gyárban? Mert hogy a munkaerő hiány elsősorban a gyárakban van tudomásom szerint, és nem tudom én középvezetői pozíciókban, mondjuk magyar cégekben, vagy hasonló dolgokban. Úgyhogy ezt is nagyon érdemes fontolóra venni, hogy mi van a jelszó mögött, és hogy ha a hétköznapi ember a jelszó mögé gondol, hogy mondjuk mennyit kereshet egy magyarországi ipari parkban egy gyárban, és mondjuk mennyit kereshet Szlovákiában ipari parkban egy gyárban, akkor az neki mennyire fogja megérni, és mennyire fogja a jelszót követni a saját megélhetése helyett. Úgyhogy ez is egy olyan érdekes dilemma, amire mindenképpen érdemes lesz majd még fényderíteni.
Nagyon régi története van ennek az áttelepülés, áttelepítés határon túli megerősítés dihotómiának, még jóval a rendszerváltás előtt, illetve az impériumváltás utáni évekre nyúlik vissza. Tehát nem most kerül először, és a 90-es években azt hiszem Csurka István vetette fel először, hogy fel kell adni azokat a területeket, amiket már nem tudunk megadni, megtartani, a szorvány területeket, és akkor inkább be kell őket, az ott élő magyarokat hozni Magyarországra, és ez egy ilyen miépes program volt a 90-es évek elején, aztán a kettős állampolgárságról szóló szavazati vita körüli vitákban megint előkerült, tehát hogy Orbán Viktor nem véletlenül nyúlt ehhez hozzá, nem véletlenül, hogy most nyúlt hozzá ehhez a dologhoz, és én azt hiszem, hogy szorosan összefügg például a debreceni akkumulátorgyár ügyével, és ezekkel az akkumulátorgyár telepítésekkel, mert ugye az ellenzéki kritika az, hogy hát olcsó külföldi, magyarul nem beszélő munkaerőt hoznak be, és mennyire nemzetietlen a magát nemzetinek mondó kormány, és most elkezdték pengetni, hogy jó, akkor nem külföldi, magyarul nem beszélő munkaerőt fogunk behozni, hanem határon túli magyarokat. Szerintem az egész ide vezethető vissza. Hát az a róka-fogta csuka helyzet ebben, hogy én nem tudom elképzelni, hogy nemzeti érzeletből a nyugaton kereshető bérek töredékére elmennének a határon túli magyarok egy határ közelében lévő összeszerelő műhelybe. Tehát ez egy ilyen, itt van valami nemzetpolitikai mozgás most, én oda térek vissza, ahol kezdtük ezt a műsort, és megint elkezdtek versenyezni ezek a pártok a határon túli magyarok, nem tudom, szavazatáért, vagy egyáltalán azért, hogy ki hogy emeli be a magyar belpolitikai közbeszédbe, mert miközben erről nyilatkozik Orbán Viktor, hogy számítanak a humán erőforrásra, határon túli humán erőforrásra, a közben Jakab Péter ugye elvenni, arról nyilatkozik, hogy hát mégse annyira jó a határon túli magyarok szavazati joga, és újra kéne ezt gondolni, ezt a kérdést. Tehát, hogy a Jobbik, nem is tudom, nem jobbról erőz, hanem balról erőz a Jobbik, vagy hogy fogalmazzuk ezt szerintetek, ez micsoda?
Hát Jakab Péter már nem tényező tulajdonképpen a magyar belpolitikai életben. Ő minden lehetőséget megragad arra, hogy megnyilatkozzon, hogy ő elbukta a Jobbik elnöki posztját, tulajdonképpen az egész politikai pályáját, és most megmondó emberként próbál érvényesülni. Nem gondolom, hogy az ő hozzáállása az széles körben elterjeszthető politikai programot fog, vagy valami politikai narratívát fog eredményezni. Viszont igen, hát előkerül ez a kérdéskör a számomra, tényleg nem teljesen világos, tehát nem igazán pontosan látom azt, amit te, de elképzelhetőnek tartom, hogy ennek is van valamilyen stratégiai oka ennek az egész mozgásnak.
Úgy érzed, hogy túl gondolom, Csaba, ezt a helyzetet?
Én úgy gondolom, hogy itt csak a Fidesz veszíthet azon, hogyha határon túli magyarokkal szemben fogalmaz meg egy ilyen gondolatot, mint most Jakab Péter. Az összes többi párt az tulajdonképpen semmit nem veszíthet, hiszen eddig sem kaptak szinte egyetlen szavazatot sem a határon túli területeken, tehát ez igazából a belföldi szavazóknak szól, számukra ez egy pozitív üzenet lehet, azok számára nyilván, akik úgy gondolják, hogy a határon túliaknak nem kellene szavazniuk, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel sokat kockáztat Jakab Péter, próbálkozik ennyi.
Hát mindenképpen változnak a szerepek, és változnak a helyzetek. A Kárpát-medence megpróbálta megünnepelni március 15-ét. Kinek hogy sikerült, ezt a hallgató döntse el. Itt a Hatuma Podcast beszélgető társaiként megpróbáltuk összevetni, hogy mi mit éltünk át, mi volt tapasztalható. Vajdaságból Pressburger Csaba hozta a krónikát. Felvidékről Finta Márk mesélt, én pedig Parászka Boróka vagyok, Marosvásárhelyről, ahol a Székely Szabadságnapját és március 15-ét is igyekezett megünnepelni a helyi magyarság. Köszönjük szépen, hogy hallgattak minket, hogy velünk együtt követik mindennapjainkat, várjuk visszajelzéseiket, és ha visszahallgatnák ezt a hanganyagot, akkor keressék podcast csatornáinkon, mert ott is visszahallgatható. Viszont hallásra!